tart-e, de ő a másik utat választotta az ellenkező irányba. Elnéztem, ahogy az autó felkúszik a hegyen, majd eltűnik, és valahogy már is könnyebben lélegeztem. Retol ismét a maga csendes, álmos arcát mutatta. Ha ez minden, szólalt meg Raymond West, ahogy Joyce egy kis szünetet tartott, akkor már is megvan a diagnózisom. Megülte a gyomrát a marhanyelv, s ahogy ez már ilyenkor lenni szokott, kis vörös pöttyök ugráltak a szem előtt. Még egyáltalán nincs vége, felelte Joyce durcásan. Hallgassa csak meg a folytatást is. Két nap múlva ezt látom öles betűkkel az újságban. Bal végzetű fürdőzés. Azt írták a cikkben, hogy Mrs. Decree, Dennis Decree kapitány felesége, fürdés közben szerencsétlenül járt, s a Landir öbölnél a strandtól kisé északra belefulladt a tengerbe. A férjével a Ratoli hotelben szálltak meg, és aznap úgy döntöttek, fürödni mennek. Nem sokkal később azonban hideg szél támadt. Decree kapitány úgy vélte, nagyon lehűlt az idő. Így néhány más szálló vendéggel együtt golfozni ment a közeli pályára. Mrs. Decree azonban azt mondta, ő egyáltalán nem fázik, és egyedül is lement az öbölhöz. Mivel nem tért vissza idejében, a férje megriadt, és barátaival együtt lement a strandra. A felesége ruhái egy sziklatövében hevertek, de a szerencsétlen asszony nem találták sehol. Holttestét csak majd egy hétre rásodorta a partra a víz, az öböltől kissé délre. A halála előtt súlyos ütés érte a fejét, ami a feltételezések szerint úgy történhetett, hogy biztosan fejest ugrott a vízbe, és neki csapódott egy sziklának. Amennyire ki tudtam számolni, pont 24 órával azután halt meg, hogy megláttam a vérnyomokat. Tiltakozom, dolgot, Sir Harry. Itt semmiféle logikai problémáról nincs szó. Ez egy kísértett történet, Miss Lamprey nyilvánvalóan médium. Mr. Patrick szokása szerint köhintett egyet. Egy dolog elgondolkoztat engem, mondta. Mégpedig az az ütés, ami az asszony fejét érte. Nézetem szerint nem zárhatja ki a büntet lehetőségét. Ugyanakkor nincs semmi olyan adat, amiből kiindulhatnánk. Miss Lamprey halucinációja vagy érzékcsalódása feltétlenül érdekes, de nem látom tisztán, miben kellene végül is állást foglalnunk. Emésztési zavar és véletlen egybeesés, szólt Raymond. Mindössze ennyi az egész. Ráadásul még abban sem lehetünk biztosak, hogy a történetben ugyanazokról az emberekről van szó. Amellett pedig az átok, vagy hogy nevezzem, csak Rától tényleges lakosaira vonatkozhat. Az az érzésem, mondta Sir Harry, hogy ennek a bajós tengeri medvének van valami köze az eseményekhez. De egyetértek Mr. Patrickkel. Miss Lamprey valóban nagyon kevés adattal szolgált. Joyce Dr. Penderhez fordult, aki mosolyogva megrázta a fejét. Igazán nagyon érdekes történet, de osztanom kell Sir Harry és Mr. Patrick nézetét, miszerint nagyon kevés információ áll a rendelkezésünkre. Joyce ekkor kíváncsian Miss Marple-re nézett, aki visszamosolygott rá. Én is azt gondolom, kedvesem, hogy ez így nem egészen korrekt. Persze az én helyzetem egy kicsit más. Úgy értem, hogy nekünk nők lévén többet mondanak a ruhák. Azt hiszem, férfiakat nem egészen tisztességes ilyen probléma elé állítani. Hányszor kellett neki sebesen átöltöznie? Micsoda egy gonosz asszony, nem is beszélve arról a gyalázatos emberről. Joyce elképedve merett rá. Na hát, Jane néni, hüledezett. Illetve bocsánat, Miss Marple. Azt hiszem, de tényleg, komolyan azt hiszem, maga rájött a megoldásra. Azt azért ne felejtsd el, aranyoskám, felelte Miss Marple. Mennyivel könnyebb az én dolgom itt, ebben a kényelmes karosszékben, mint amilyen a tied volt ott a helyszínen, és mint művész, te ráadásul még biztosan nagyon érzékenyen reagálsz a hangulati hatásokra is. Így, amikor az ember kötöget, csak a tényekre figyel, a járdára, a balkonra kiakasztott fürdőruhából csöpögött a vér, és mivel a fürdőruha piros volt, a lelketlen gonosztevők nem vették észre, hogy vérfoltos. Szegény asszony, ó, az a szerencsétlen fiatal teremtés! Már megbocsásson, Miss Marple, szólalt meg Sir Harry, de a halvány sejtelmem sincs voltaképpen, mi ez az egész. Örülök, hogy ilyen jól elbeszélgetnek a kisasszonnyal, de nekünk férfiaknak fogalmunk sincs valójában, miről is van szó. Akkor hát elmondom a történet végét, mondta Joyce. Eltelt egy év, a keleti parton nyaraltam egy kis üdülőhelyen, éppen festettem, és hirtelen az a különös érzés lepett meg, mint amikor az emberrel valami olyasmi történik, amit egyszer már átélt. Egyszer csak két ember, egy férfi és egy asszony tűnt fel a járdán, és egy harmadik szemét, egy nőt üdvözöltek, aki skarlátvörös Mikulás virágokkal tarkított kartóruhát viselt. Ó, Carol, milyen csodálatos véletlen! Mennyire örülök! Ezer éve nem láttalak! hadd mutassam be a feleségemet, Joan-t. Drágám, ő Miss Harding, régi kedves barátném. Azonnal felismertem a férfit. Ugyanaz az ember volt, Dennis, mint akit Rattle-ban láttam. A feleség persze nem volt ugyanaz, de a különbség csak annyi volt, hogy Joannának hívták Margaery helyett. Egyébként ugyanaz a típus. Fiatal, meglehetősen jellegtelen és roppant jelentéktelen. Egy pillanatra azt hittem, ott helyben megőrülök. Arról kezdtek el beszélgetni, hogy talán jó lenne fürödni egyet. Megmondom, mit csináltam. Fogtam magam is egyenesen a rendőrségre siettem. Gondoltam, majd biztos azt hiszik, hogy elment az eszem, de nem törődtem vele. Végül is minden simán ment. Volt ott egy ember a Scotland Yardtól, aki éppen emiatt jött le Londonból. A rendőrség láthatóan gyanút fogott, és Dennis Dekré nyomába erett. Jaj, de szörnyű még csak beszélni is ilyesmiről. Ez persze nem a valódi neve volt. Minden alkalommal más-más nevet használt. Lányokkal ismerkedett meg, általában halkszavú, jelentéktelen teremtésekkel, akiknek nem volt sok rokonuk vagy barátjuk. Feleségül vette őket, aztán nagy összegű életbiztosítást kötött rájuk, és jaj, de rettenetes. Az igazi felesége az a Carol nevű nő volt, és mindig ugyanazt a tervet hajtották végre. Ezen buktak le végül. A biztosított társaságok gyanakodni kezdtek. Mindig valami eldugott tengerparti fürdőhelyre ment az új feleségével, ahol aztán kisvártatva megjelent a másik asszony, és elmentek együtt fürödni. A parton meggyilkolták a feleséget, akinek a ruháit ott mindjárt felvette Carol, és együtt visszajöttek a csónakkal. Aztán elhagyták a fürdőhelyet, de előtte még tudakozottak egy darabig, nem látta-e valaki az állítólagos Carolt. Amikor aztán kiértek a faluból, Carol villámgyorsan visszavette a saját rikító ruháját, feltűnően kifestette magát, visszament, és elhozta a saját kocsiját. Minden egyes alkalommal kiderítették, merre sodor a tengeráram. Ezért a halálesetek, mintha mindig az áramlás iránynak megfelelő, következő fürdőhelyen történtek volna. Ott Carol játszotta a feleség szerepét, mindig valami félre első partszakaszra ment le, a feleség ruháit egy szikla mellett hagyta, aztán a saját virágmintás kartonruhájában eljött onnan, és míg a férje érte tudott jönni, csendben meghúzta magát valahol. Azt hiszem, amikor szegény Margaret megölték, a vér ráfröccsenhetett Carol fürdőruhájára, de mivel az piros volt, ahogy Miss Marple is mondta, nem vették észre. Amikor azonban kiakasztották a balkonra, csöpögni kezdett. Brrr, rászkodott meg Joyce. Még most is látom. Most már persze nagyon is jól emlékszem, szólt Sir Harry. A férfi talójában Davisnek hívták. Teljesen kiment a fejemből, hogy számos álnevének egyike a Dekré volt. Hihetetlen egy dörzsölt pár voltak. Azóta is azon csodálkozom, hogy nem vette észre senki a személycserét. Gondolom, Miss Marple-nek igaza lehet, hogy ruhákat könnyebb azonosítani, mint arcokat. Ezzel együtt rendkívül fondorlatosan tervelték ki a gaztetteiket, mert bár gyanakodtunk Davisre, egyáltalán nem volt könnyű rábizonyítani a gyilkosságokat, olyan megdönthetetlennek látszó alibit tudott mindig igazolni. Árulja el, Jane néni, hogy csinálja, kérte Raymond álmélkodva. Olyan békés életet élt, és mégis, mintha soha semmi nem lepné meg. Nincs olyan nap alatt, Raymond kedves, felelte Miss Marple. Tudod, ott volt például Mrs. Green, 5 gyermekét temette el. És mindez 5-re biztosítást kötött. Azért ez gyanús, nem úgy találod? Megcsóválta a fejét. A gonoszság nem kerüli el a falut sem, fiam. Olyan fiatalok vagytok még, szépek, kedvesek. Boldog lennék, ha soha nem kellene megtudnotok, milyen gonosz a világ. 5. fejezet. Indíték kontra lehetőség. Mr. Patrick a szokásosnál kissé fontoskodóbban köszörülte meg a torkát. Attól tartok, mindazon szenzációs bűnügyek után, amelyekről már volt szerencsék hallani, az én zsenge kis történetemet nagyon is szelídnek fogja tartani a tisztelt társaság, kezdte bocsánat kérően. Semmi nemű vérontással nem szolgálhatok, az eset mégis érdekes és meglehetős agytornát igénylő rejtélynek vélem, és abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a megoldását is tudom. De nem a olyan jogi csűrés-csavarás, ugye? Kérdezte Joyce Lemprier. Mindenféle paragrafusok meg a Barnaby kontra Skinner ügy sajátosságai 1881-ből és hasonlók. Mr. Patrick elismerően hunyorított szemüvege fölött. Ó, nem kedves ifjú hölgyem, ilyesmitől nem kell tartania. A történet, amelyet elmondandó vagyok, teljesen egyszerű és követhető eset, még a laikusok számára is. Csak semmi jogi furfang, fenyegette meg egyik kötőtűjével az ügyvédet Miss Marple. Erről biztosíthatom, felelte Mr. Patrick. Hát ebben nem vagyok olyan biztos, de azért csak kezdje el. Egy korábbi ügyfelemmel történt az eset. Mr. Claude-nak hívták, Simon Claude-nak fogom nevezni. Meglehetősen vagyonos ember volt, és nem messze innen egy nagy házban lakott. Egyetlen fia elesett a háborúban, egy kislány maradt utána. A gyermek édesanyja még a születéskor meghalt, és amikor a kislány az édesapját is elveszítette, a nagyapjához került, aki az első perctől kezdve szenvedélyesen ragaszkodott hozzá. A kicsi Krisz azt csinálta nagyapjával, amit akart. Nem láttam még embert, aki ennyire bolondult volna egy kisgyermekért. Nem csodálhat, hogy leírhatatlan volt a fájdalma és kétségbeesése, amikor 11 éves korában a kislány tüdőgyulladásban meghalt. A szegény Simon Claude vigasztalhatatlan volt. Egyik fivére nem sokkal azelőtt hunyt el, nagy szegénységben, és három gyermekét, két lányát, Grace-t és Mary-t, meg a fiát George-ot, Simon Claude nagylelkűen magához vette. Őket azonban bár kedves és jólelkű volt hozzájuk, az idős férfi soha nem volt képes olyan odaadással szeretni, mint kicsi unokáját. George Claude egy közeli bankban helyezkedett el, Grace pedig férjhez ment egy Philip Garrow nevű, kiváló fiatal kutatóvegyészhez. Mary csendes, magának való lány volt. Ő otthon maradt, hogy nagybátyja gondját viselje. Azt hiszem, a maga halk visszafogott módján szerette az öreg urat, és minden jel szerint igazán békésen zajlott az életük. Még azt is hozzátehetem, hogy a kicsi Christobel halála után Simon Claude felkeresett és arra kért, fogalmazzak meg egy új végrendeletet. Tetemes vagyonát három egyenlő részre osztva, unokaöccsére és unokahúgaira hagyta. Telt múlt az idő, egy nap, amikor véletlenül összefutottam George Claude-dal, érdeklődtem nagybátyja hogy léte felől, akit akkor már jó ideje nem láttam. Meglepetésemre George tekintette elborult. Bárcsak észre tudná téríteni Simon bácsit, mondta bánatosan. Becsületes, de kiség álmatag arca nyugtalan és zavart volt. Ez a spiritista cirkusz egyre elviselhetetlenebb. Miféle spiritista cirkusz? Kérdeztem döbbentem. Erre aztán George elmesélte az egész históriát, hogy Mr. Claude miképp merült el egyre inkább a spiritizmusban, és hogy mindennek a tetejébe még egy médiummal is összeakadt, az amerikai Mrs. Euridice Spreggel. Ez az asszony, akit George kertelés nélkül agyafúr szélhámosnak nevezett, rendkívüli befolyásra tett szert Simon Claude felett. Gyakorlatilag folyton Mr. Claude házában tartózkodott, ahol az ott rendezett számtalan szeánsz során Christobel szelleme rendre megjelent a rajongásában egyre szenilisebb öreg úrnak. Itt és most kijelentem, hogy nem tartozom azok közé, akik a spiritizmust csak gúnnyal és megvetéssel emlegetik. Mint ahogy már kifejtettem, én a tényekben hiszek. Ebből adódóan, ha a részlehajlás nélkül mérlegeljük a spiritizmus létjogosultságát, támogató érveket, jócskán kerül a serpenyőbe olyasmi is, amit nem lehet csak úgy egyszerűen csalásnak nevezni, vagy könnyedén félre söpörni. Ezért, mint mondom, a szellemidézésnek nem vagyok sem híve, sem ellensége. Vannak bizonyos jelenségek, amelyeket nem lehet nem tudomásul venni. Másrészt viszont a spiritizmussal csalók és szélhámosok nagyon könnyen vissza is tudnak élni. És mindennek alapján, amit az ifjú George Claude mesélt erről a Mrs. Euridice Spreggről, egyre inkább az a meggyőződés alakult ki bennem, hogy Simon Claude rossz kezekbe került, és Mrs. Spregg feltehetően egyszerűen csaló, mégpedig a legrosszabb fajtából. Az öregember bármennyire is éles eszű volt, gyakorlati kérdésekben elvakította a halott unokája iránt érzett rajongó szeretette, és így könnyedén rá lehetett szedni. Ahogy végig gondoltam a dolgokat, egyre nyugtalanabb lettem. Kedveltem ezeket a fiatalokat, és rá kellett jönnöm, hogy Mrs. Spreg, illetve az a roppant befolyás, amit a nagybátyjukra gyakorolt, gondokat okozhat a jövőben. Kieszeltem valami űrügyet, és az első adódó alkalommal felkerestem Simon Claude-ot. Mrs. Spreg természetesen ott volt, és rögtön feltűnt, milyen nagy becsben álló vendég. A legrosszabb sejtéseim igazolódtak. Testes középkorú asszony volt, rikítóan színpompás ruhában. Egyre csak álszent frázisokat puffogtatott. Drága halottaink, akik már nem lehetnek köztünk, meg ilyesmik. A férje, Mr. Absalom Spreg is a házban tartózkodott. Vékony pénzű, mélylabus ábrázatú, asszott emberke, aki folyton kerüli mások pillantását. Amint módomban állt, félrevontam Simon Claude-ot, és tapintatosan kipuhatoltam a véleményét. Lelkesen áradozott. Euridice Spreg egyszerűen varázslatos. Claude imája meghallgatásra talált. Ennek az asszonynak mit sem számít a pénz, elég neki az öröm, hogy egy szenvedő szíven segíthet. Szinte anyai érzéseket tápál a kicsi Chris iránt. Claude már nem csak nővérének tekintett a jóságos asszonyt. Aztán részletesen elmesélte, hogyan hallotta meg drága unokája hangját, akitől azt is megtudta, hogy édesapjával és édesanyjával egyetemben jól van, és mindhárman boldogok. Kitért még más érzésekre is, amelyekről a kis Cristobal beszámolt, ám ezek a kislányról őrzött emlékeim alapján nagyon is valószínűtlennek tűntek. A gyermek különös súlyt fektetett arra, hogy apa és anya szeretik Mrs. Sprague-et. De persze, mondta hirtelen Claude, maga csak csúfolódik velem, Patrick. Nem, egyáltalán nem, távolról sem. Sok olyan ember is írt már erről a témáról, akiknek a véleményét habozás nélkül elfogadnám, és bárki médiumot, akit őt javasolnának, tisztelettel és bizalommal fogadnék. Felteszem, ennek a Mrs. Sprague-nek kiváló referenciái vannak, nem? Simon elragadtatottan ömlengett tovább. Ezt az asszonyt az ég küldte, egy fürdőhelyen találkozott vele, ahol 2 hónapot töltött a nyáron. Sorszerű véletlen, micsoda varázslatos eredménnyel.